Palóci Éva, a Kopinter Kzrt. Vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk a növekedés támaszairól és egy picit a kockázatairól is. Szóba került itt nagyon sok minden, a korrupció, és egy picit még itt álljunk meg. Ugye a kormánynak van egy határozott szándéka, hogy a gazdaságot kifehérítse, számos területen tett ilyen lépéseket, EKR rendszer, online pénztárgépek, nagyon sok ágazatban. Hogy látja, mennyire sikerült ezt a fekete gazdaság dolgot visszaszorítani? Sikerült-e ott felszabadítani forrásokat, hogy ez látszódjon és kifehéredjen a gazdaság? Mennyire volt ez eredményes ön szerint?
Először én szeretnék egy kis disztinkciót tenni a korrupció és a fekete gazdaság.
Ez egy másik kérdés.
Ez egy másik kérdés. Ugye, hogy nehogy összekeverjen bárkinek a fejében, a korrupció az egy jobbára itt ebben az összefüggésben, bár lehet magánszektorban is, hiszen egy multi anyagbeszerzője is lehet korrupt, de a korrupció az általában azt jelenti, hogy valamilyen jó rész politikai befolyás alapján pénzek nem tisztességes módon folynak ki. A fekete gazdaság az egyetemen az adóelkerüléssel kapcsolatos jelenség. Nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen mértékben járult hozzá akár az online pénztárgépek, akár az EKR bevezetése, de látható, mondjuk az ÁFA bevételekből látható, hogy jobban nőttek az áfa bevételek, mint azt indokolta volna a forgalom növekedése, tehát valószínűleg a regisztrált forgalom az emelkedett. Többek között ez is okozza, nem csak, de ez is okozza azt, hogy a költségvetés helyzete annyira kedvező volt tavaly. És idén is elég stabilnak látszik, bár éppen májusban nagy volt a kiadás, de elég stabil az idei költségvetés. Egy dolog van, ami nagyon erősen a kifehéredés tényére utal, és röviden ezt elmondanám, ugye ebben az évben nagyon erőteljesen nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. 15%-kal a minimálbér, és 25%-kal a garantált bérminimum. 161 ezer forint körülre a garantált bérminimum, ugye ez a képzett dolgozókra érvényes, és 127 ezer forintra a minimálbér. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes növekedés. Összességében az első 4 hónapban a nettó bérek, minden bruttó, nettó, mert ugye a munkavállaló által fizetett járulék nem változott, ez körülbelül olyan 12%-kal emelkedett, óriási szám. Tehát azt lehet mondani, hogy reál értelemben is 10%-os nettó reál bér emelkedés történt. Ehhez képest a kiskereskedelmi forgalom alig emelkedett. És a megtakarítás sem nőtt olyan borzasztóan, hogy ez indokolná ezt a különbséget. És akkor kérdés, hogy hol a pénz?
Hol van a pénz?
Hát, ezt pontosan nem tudjuk, mert valószínűleg nem a minimálbért kereső vitte ki, nem tudom, mondjuk Liechtensteinbe, vagy Ciprusra, vagy bármelyik Bahamákra, vagy bármilyen offshore cégbe. Elég valószínű, bár ennek a mértéke csak így közvetve becsülhető, hogy ez fiktív minimálbér volt. Sokkal nagyobb volt a fiktív minimálbérnek az aránya, mint amennyire mi is satszoltuk korábban. Magyarán ez azt jelenti, hogy a dolgozó nem kap sokkal több pénzt, csak papíron. Sőt, lehet, hogy egyáltalán nem kap több pénzt. Sőt, az is lehet, hogy akár még kevesebb pénzt is kaphat, horribile dictu, hogyha a vállalkozó azt mondja, hogy kisapám, te nekem most kerülsz, mert hogy többet kell utána adózni, ezt leveszem a nettó béredből, ez nem valószínű, valószínűleg ezt egy vállalkozó lenyeli, de akkor is azt mondom, nagyon sok az a dolgozó, aki pénzénél van, tehát ugyanannyit kap, csak a számlán, illetve a bérpapíron, meg a zsebben lévő összegnek az aránya változott. Tehát lehet, hogy eddig nem tudom, kapott felét, kapta papíron, felét borítékban, vagy még úgyse, csak úgy zsebbe, és most ezen túl mondjuk 75-25%-ra változik ez az arány, de tehát ez azt lehet mondani, hogy ez egy kifehéredés, mert hiszen sokkal több a papíron, tehát regisztráltan meglévő munkabér. Ennek biztos, hogy nagyon, nagyon nagy lehet az aránya, mondom, egyébként nem lenne ilyen óriási különbség a statisztika szerint kiáramló bér és a fogyasztás, illetve a pénzköltés között.
Van még ön szerint érdemi tartalék a fekete gazdaságban?
Lehetséges, hogy ebben még van. A mezőgazdaságban állítólag vannak még olyan termékek, ahol ez az egész terméklánc ez feketén megy. De azt gondolom, és hát ugye van a hogy mondja, háztartási szolgáltatások, ahol ugye az első kérdése a visszaélnek az, hogy kezicsókom, tetszik-e számlát kérni, amit mondjuk, ha az ember külföldön él, mondjuk Németországban, vagy lehet, hogy most már ott is, de én értem, ott el nem hangzott ez a kérdés, nem is értette volna még a szerelő, vagy Dániában, tehát azt gondolom, hogy ebben még nagyon sok tartalék van. Egyébként az EU-nak volt egy, azt hiszem, hogy még most is megvan egy olyan lehetősége, hogy itt is be lehetne vezetni kedvezményes adózást. Ezt úgy hívják, hogy munkaigényes szolgáltatások. Tehát még tipikusan egy háztartási javítás, ami nem áll semmiből, csak a munkabéréből, vagy tudom, legfeljebb egy csavar beépítéséből, 5%-os áfával, és azt gondolom, hogy ez tekintve, hogy jelenleg a lakossági szolgáltatások valószínűleg 99%-a adóme áfamentesen zajlik, vagy legalábbis nagyon nagy része. Ha ez átterelődne mondjuk egy 5%-os sávba, akkor szerintem óriási kifejlődés lenne, mert azt a pénzt már az ember kifizetné, ha más sem nem, hogy legyen van papír a kezében, garancia, hogy még mindig csöpög a csap, tessék visszajönni. Most semmilyen nincs, de hát a 27% az borzasztóan sok. Tehát, hogyha meggondolod, hogy 100 ezer forintot fizet, vagy 127-et, akkor bizony még azt gondolom, hogy a legjogkövetőbb állampolgár is egy picit elgondolkodik.
Az adórendszerünk egyébként az elmúlt években nagyon sok ponton, érdemben nagyon sok ponton jelentősen átalakult. Közelebb kerültünk ön szerint a versenyképességhez? Tehát segítette a versenyképességünket, a magyar gazdaság versenyképességét? Azok a változások, amelyek történtek?
Hát ugye mi történt, nézzük. Egyrészt ugye szelektíven csökkent az áfa azokon a területeken, ahol már nagyon nagy volt a baj. Részben a mezőgazdaságban, részben az idegenforgalomban. Csökkent a személyi jövedelemadó rátája, és most idén csökkent a vállalatok által fizetett szociális hozzájárulási adónak nevezett régen társadalombiztosítási járulék. Én azt mondom, hogy tulajdonképpen mindegyik kedvező irányba mutatott. Minden adócsökkentés kedvező Magyarországon, mert Magyarországon minden adó magasabb, mint máshol, más országban, és az összadóbevétel, ugye ez a GDP kb. 39%-át teszi ki Magyarországon, nagyjából stabil, érdekes módon kormányok jönnek, irányzatok jönnek, mennek, ez a 39% fél százalékpontot, ha változik, de nem akar. Miközben a többi visegrádi országban ez 30-35 között van. Ez nagyon sok, hát több ezer milliárd forint elvonás, tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos csökkenteni, és ahol a legégetőbb a dolog, az mindenképpen a munkát terhelő adók csökkentése. Ugye etéren már volt egy 5% pontos csökkentés, jövőre úgy emlékszem, hogy még 2 lesz, de ez még mind kevés, mert még így is a munkát terhelő legmagasabb adó kulcsok közé tartozik. Ugye ez adóéknek hívják azt, amit a munka adó által kifizetett összes bérköltség és a nettó között van. Ez még mindig az egyik legmagasabb. És ugye ezt mindig el szoktam mondani, de már kicsit talán unalmas, hogy különösen kimagaslóan magas a alacsony keresetőknek az adóéke. Pillanatnyilag nem, tavaly az EU, nem az EU, az egész OECD, ami kb. 30-valahány országot tartalmaz, az OECD ország közül a legmagasabb volt. Az átlagbér 67%-át kereső, tehát ez mondjuk olyan 160 ezer forint körüli bruttó keresetű dolgozóknál. Idén mint hogy a szociális hozzájárulási adó csökkent, körülbelül a harmadik, negyedik legmagasabb, ezt az összes mondom 36 ország közül. Itt még továbbra is csökkentés kellene, és ugye valamilyen módon ezt a nagyon merev egykulcsos személy jövedelemadót oldani kellene.
Mi nyithat erre lehetőséget? Ugye ez egy nagyon-nagyon régi kérése, vágya egyrészt a munkaadóknak, másrészt az elemzők nagyon régen mondják, hogy az élő munkát terhelő adókat például csökkenteni kellene látványosan ahhoz, hogy mondjuk a versenyképességünk számottevően tudjon javulni. Ez nem nagyon történik, mert csak ilyen kisebb lépések történik. Mi kellene ez ön szerint?
Hát ugye ez egy kényszer, az adóbevételekre szükség van, és a kiadások rendkívül magasak. Tehát Magyarországon a az állami kiadások részaránya is jóval magasabb, mint a hozzánk hasonló fejlettségű országokban. Ez körülbelül nálunk olyan 50% körül mozog. Itt is nagyon pici a mozgás, 48 és 51-52% között ingadozik, és ugye ezt a rendszeresen sok kiadást fedezni kell. Nem azért, mert a magyar egészségügyi oktatásra nagyon sokat költene az állam, ami jóval magasabb nálunk, mint másutt, az a állambürokratikus kiadásai, az államkamat kiadásai, az előbbi, a bürokratikus kiadások azok folyamatosan magasak, és inkább nőnek, mint stagnálnak. A kamat kiadások szerencsére csökkennek, mert ugye részben az államadósság GDP arányos részaránya, részben pedig a kamat szintek is csökkennek, tehát mind a kettő lefelé mutató kamat kiadást jelez. Tehát ez a két nagyon jelentős kiadási, az EU-t átlagot meghaladó kiadási tétel, és nem költünk keveset az úgynevezett szociális támogatás, social protection, szociális támogatás, tehát a nyugdíjakra, táppénzre és egyéb családi pótlékra és egyéb ilyen családi kedvezményekre. Tehát ez elég kedvező. A többire inkább kevesebbet költünk, de így is, ahogy mondtam, 50% a GDP-es részarány. Ugye ezt valahonnan finanszírozni kell. Az ÁFA a világon a legmagasabb Magyarországon, túlzás nélkül lehet mondani, 27%-os ÁFA nincs ismereteink szerint a világon, vagy akár még 26 sem, 25 a legmagasabb, hát itt nem nagyon van tere a növelésnek. Ugye három fő adóbevételi tényező van, a vállalati jövedelemadó, a fogyasztásterhelő adók, itt nem csak az ÁFA, hanem a jövedéki adó, gépkocsi regisztrációs adó, stb., és a háztartási jövedelmeket terhelő adó. Ugye itt van ez a bizonyos béradó, ugye személyjövedelemadó és egyéb TB járulékok. Ugye a harmadik, ahogy mondtam, ez a vállalati jövedelemadók. Ez nagyon alacsony Magyarországon. Jóval alacsonyabb, mint más országokban. Nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége. A vállalatoknak valóban van lehetőségük már az adózás előtt is hát eltüntetni a nyereséget, vagy más országba allokálni. Tehát ez inkább azt támasztja alá, hogy ne legyen túl magas a vállalati adó, minden esetre nagyon kevés pénz folyik be ebből a tételből, illetve hát nagyon sok folyt be akkor, amikor voltak vállalati különadók, de ez most már azért csökkenne. Tehát gyakorlatilag ez a két nagy tétel, a fogyasztás és a munkáterhelő adók viselik a vállukon, ha szabad ezt a rossz képzavat használni a bevételi oldalon, és hát ugye valahonnan elő kell teremteni ezt a pénzt, csak a kiadások csökkentésének az arányában lehet az adóéket is csökkenteni. Bár hozzá kell tenni, hogyha a minimálbér nő, akkor abból nagyon jelentős többletadó bevétele van az államnak. Tehát ez egy nagyon okos húzás volt az államtól, hogy miközben a tévében, egyes adókon különösen gyakran azt halljuk, hogy a nincs kimondva, de mint hogyha a kormány elintézte volna, hogy nőjön a minimálbér és a garantált bérminimum, ezt minden vállalkozók fizetik. Nem csak azért, mert több bért adnak a dolgozóiknak, hanem azért, mert több adót fizetnek magasabb minimálbér után, több adót fizetnek. Tehát ugye kiszámoltuk, hogy például a többletköltség, amit egy vállalkozó többletköltségként kell, hogy elszámoljon a magasabb minimálbér miatt, annak a kétharmada a dolgozót illeti, de egyharmada az adóhivatalt. Tehát, hogyha ez előrébb halad, akkor az adóbevételek is nőni fognak.
Ez nyilván a belső fogyasztás szempontjából egy fontos lépés, de amikor a minimálbér és a garantált bérminimumnak az emelése megtörtént, akkor nagyon sok, főleg magyarországi értelemövet KKV azt mondta, hogy neki ez nagyon komoly terhet jelent, és akár elbocsátásokra is sor kerülhet, hogy kigazdálkodja. Ezen az oldalon lehet ez egy komoly növekedési fék?
Komoly növekedési fék nem lehet, azt gondolom, bár mi is kritizáltuk, és őszintén, szóval én sem, tehát az én felfogásomnak is ellentmond az ilyen nagyon erőszakos és én azt mondom, hogy túlzott mértékű béremelés. Maguk a munkavállalók sem vártak ilyet. Tehát ők voltak a legjobban meglepődve, maguk mesélték a szakszervezetek, hogy amikor a decemberi tárgyalások voltak, és a kormány ezzel előállt, akkor ők maguk is, hát nyilván nem mondtak nemet, de hát maguk is meg voltak lepődve, és a munkaadók pedig hát nem tehettek más, mert nem, hát már így is olyan benyomást keltettek, ott az állam, az egyik oldal jóságos állam, amelyik ad, nem a sajátjából, hanem a vállalatéból, de ad, és ott a munkavállaló, akinek nagyon örül, ha a munkaadó ezt nem fogadja el, akkor tényleg a népnyúzó és az elnyomó szerepébe kerül bele. Ráadásul a vállalatok egy része, különösen a nagyvállalatok, ki is tudják fizetni, ki is tudják gazdálkodni a magasabb minimálbért, ahogy mondta, valóban a kisvállalkozók egy része az, amelyik tönkre megy ebbe. Na most ugye hosszú távon azt lehet gondolni, sokkal akár középtávon azt lehet gondolni, hogy attól ez még egy jó folyamat, kedvező folyamat lehet, hiszen az, aki nem tud fizetni egy munkaerőnek 127 ezer forint plusz járulékot, az valószínűleg nem életképes, ha csak abból él meg, hogy egyrészt keveset fizet a munkaerőnek, azt is ilyen félig meddig feketén, meg amúgy se nagyon adózik, de ha csak ebből tud megélni, akkor az hosszú távon nem egy életképes cég, az nem baj, ha az ő megszűnik, és a tőle a munkaerő az átvándul olyan céghez, amelyik viszont tud többet fizetni, mert ő egy életképes cég. Tehát maga a folyamat az abszolút kedvező, ezt írja elő a közgazdaságtan, tehát hogy a munkaerő áram olyan hatékonyabb területek felé, csak hogy ezt egy ilyen huszárvágással kell, lehet, két, mert még lesz egy huszárvágás jövőre, és lehet, hogy az még fájdalmasabb lesz, mert még alig behelgedősebbre fog majd belepiszkálni a kormány. Azt gondolom, hogy ez így nem volt szerencsés, egy kicsit önmérsékletet kellett volna tanúsítani, vagy korábban kezdeni, tehát kiszámíthatóban, nem most nekiesni hirtelen, és aztán lesz majd valami, egy kiszámítható pályát, igenis mit szeretnénk elérni, tárgyalni, nem bejelenteni, mindenkivel való tárgyalás nélkül. Tehát erről nem volt, tehát csak egyszer egy bejelentés történt, és akkor erre egy másik két fél ebből a tripartitból, ebből a három oldalból ehhez csak valahogy reagálhatott. Tehát egy hosszú távú tervet csinálni, megnézni, hogy mekkora azoknak a vállalatoknak az aránya, ahol ez a minimál, illetve azt megnézték, azt mi is tudjuk, a minimálbér nagyon magas, óriási. 1 millió emberről van szó a versenyszektorban. De mondtam, ahogy mondtam, azért itt úgy tűnik, hogy elég jelentős volt ez a kifehéredési, tehát a nem regisztrált, tehát csak papíron minimálbéres, de hát akkor is ők több adót fizetnek ezen túl, és azt gondolom, hogy egy fontos tényező, hogy azért itt már a béremelési kényszer, ezt megelőzően, sőt ettől függetlenül megjelent. Tehát munkaerőhöz már nem nagyon lehet jutni nagyon rossz bérekkel, mert a másik cég már ott áll a sarkon és várja, hiszen óriási munkaerő hiány van. És ez már a múlt év múlt év második felében egy rendkívül erős növekedés, bérnövekedési nyomást indított el.
Valahányszor csak gazdasági elemzőkkel beszélgetünk, akár itt az arénában, akár a más műsorainkban, rendre a gazdasági növekedésről összefüggésben a kiszámíthatóság és a bizalom szavak ezek előkerülnek, mint a fenntartóság vagy a hosszú távú pályának a meghatározó tényezői. Hogy látja most ezeket? Nyilván a kettő nem ugyanazt, tehát kezdjük mondjuk a bizalommal. Hogy érzékeli a üzleti szférának a bizalma az most a növekedést és a jövőt illetően? Hogy alakul?
A bizalom, a konjunktúra tesztek például az egyik fontos bizalmi indexek, azok viszonylag jók, mi csak feldolgozó ipari indexet csinálunk, de hallottam, hogy a GKI-nak a valamennyi ágazatra kiterjedő indexe is valami rekordokat döntött. Ugyanakkor a bizalmat jelzi az általunk készített a világgazdasági fórumnak, ez a World Economic Forum számára készített versenyképességi index, amely évente egyszer készül ugyan, de rendkívül rossz eredményt hozott, ugye többen támadtak is bennünket, hogy valójában nem olyan rossz, meg ezek csak szubjektív elemek, ezekkel nem kellene foglalkozni, az, ami válaszunk, hogy igenis ez az, amivel foglalkozni kell. Most megint kicsit arról beszélünk, amiről az előző fél órában. Ez a gazdaság alapja. Tehát akar-e a vállalat növekedni, akar-e terjeszkedni, megvan-e benne az a vállalkozói dinamizmus, ami nélkül nem lehet gazdasági növekedést elérni. Ott ugye az történt, hogy miközben ez egy nagyon szerteágazó, ez a World Economic Forumnak a versenyképesség index, ez nagyon szerteágazó index, de vannak benne kemény makrogazdasági tények, ebben inkább javítunk, mint rontunk, vagy mint stagnálunk, tehát inkább egy nagyon enyhe javulás, a szubjektív tényezőben pedig egy óriási romlás következett be. És ez egyetemen azt jelzi, hogy a gazdaságpolitikába vetett bizalom, vagy a gazdasági feltételek értékelése, gazdasági feltételek, ugye itt 1-től 7-ig kell osztályozni, osztályozása nagyon-nagyon rossz a vállalkozók részéről. Tehát ugye az ilyen konjunkturális indexek, bár ez lehet, hogy nem is annyira bizalmi, inkább ezek viszonylag jók, mert most jó konjunktúra van, de a gazdaságpolitikába vetett bizalom az nagyon rossz. Most készült el az idei felmérés, majd valamikor ősz elején fog kijönni, hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen irányú változás történt, ugyanis az elmúlt 3 évben ez a szubjektív tényező folyamatosan romlott.
Kiszámíthatóság? Hogy állunk a kiszámíthatósággal? Ugye a minimálbér ügyében emlegette, hogy hát így nyilván ez egy nem biztos, hogy egy jó húzás egyszer csak előállni egy ilyen lépéssel, de úgy általában mit mondanak a vállalatvezetők, amikor találkoznak velük? Kiszámíthatóság ügyében változott-e érdemben a helyzet?
Persze, romlott. Eleve a kiszámíthatóság, kétféle kiszámíthatóság van. Ugye az egyik, ami őt érinti. Tehát például változnak az adószabályok, változnak a működés szabályai, hirtelen bevezetnek egy sokkal szigorúbb környezetvédelmi, vagy én nem tudom milyen szabályozást. Váratlanul nagyon sokszor az ágazati képviselők szerint nem kellőképpen megalapozottan, tehát nagyon gyorsan változnak a szabályok, amelyeket őket érintik közvetlenül. Ezen kívül viszont vannak olyan szabályok, amelyek lehet, hogy őket közvetlenül nem érintik, de hát az ország hangulatát, a körülményeket, azokat a körülményektől senki nem tudja magát függetleníteni, és ezért a vállalkozók legtöbbje, azért újságolvasó, hírfogyasztó ember, tehát azért azt tudja követni, hogyan történnek egyetembezárások, hogyan történnek plakáttörvények, és a többi, és ez nem lankad ez a fajta törvénykezési gyakorlat, ami azt gondolom, hogy nem közvetlenül gazdasági tényező, de a vállalati hangulatot rendkívüli mértékben rontja. És berontja a külföldi vállalkozóknak a hangulatát. Most megint úgy látom, hogy ezeknek a külföldi kamaráknak a tagjai körében ismét egy romló hangulat tapasztalható. Ugye 2011-ben óriási volt a felzúdulás, különadók bevezetése, és akkor hirtelen pofon csapta őket az a fajta törvénykezési hullám, amely pittyethányva minden korábbi hát szokásnak és hát a korábbi törvényeknek megindult, és a külföldi cégek elleni verbális intervenció és egyebek, akkor kezdtek úgy kicsit beletörődni, meg javultak az indexek, most úgy látom, hogy a keserűség megint kicsit nagyobb lett.
Palóc Éva, a Kopinter Kzrt. Vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.